Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Úszóra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország a közel-keleti régió stabilitásáért és békéjéért dolgozik, közölte Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Az államtitkár emlékeztetett, a francia kül- és európaügyi minisztérium magas szintű nemzetközi konferenciát szervezett a Libanonban kialakult konfliktus kezelésére és az ország megsegítésére. Magyarország képviseletében hangsúlyoztam, hogy elkötelezettek vagyunk a további regionális eszkaláció megakadályozása mellett. Kiemeltem a libanoni hatóságok megerősítésének és támogatásának szükségességét, valamint a régóta súlyos feszültségeket okozó szíriai menekültek biztonságos hazatérésének elősegítését, írja Azbej Trisztán. Az ártatlan civilek biztonsága és a belső menekültek visszatérése otthonaikba minden oldalon fontos. Ezzel együtt minden erőfeszítést meg kell tennünk azért is, hogy a Hamász terrorszervezet által ejtett izraeli túszokat szabadon engedjék, tette hozzá. A konferencián bejelentettem, hogy Magyarország az elmúlt hetekben 124 ezer dollár értékű adománnyal járult hozzá a konfliktus eszkalálódása miatt megsérült és lakóhelyüket elhagyni kényszerült libanoni civilek megsegítéséhez, emelte ki az államtitkár. Nemzetünk alapja a család. Szerte ágazó családbarát intézkedéseink egy része már a gyermek születése előtt támogatja a magyar családokat, írja a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konz Zsófia több konkrét példát is hozott. Az egyik a családi adókedvezmény lehetősége, a másik a CSED, amit a szülők a gyermek megszületése előtt már 28 nappal igényelhetnek. Ismertetése szerint a csecsemőgondozási díj összegéből csak a bruttó jövedelem személyi jövedelem adóját vonják le, ami azért kedvező, mert járulékok már nem terhelik. Ez a támogatás 6 hónapig jár, fűzte hozzá. A könnyebbségek között említette, hogy az anya már a gyermek születése előtt tud egyben nyilatkozni a gyedről is. A családokért felelős államtitkár a további lehetőségek között említette a babaváróhitelt és a gyed extrát. Országjárásra indul a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a MAGOSZ, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, hogy a terület alapú támogatások tervezett megszüntetéséről tájékoztassák a magyar gazdákat. Az Európai Bizottság megszüntetni a terület alapú támogatásokat, jogállamisági következményekhez kötni az agrártámogatások kifizetését, ezzel elvenni a magyar gazdák pénzét. Mindezt azért, hogy előkészítse Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és korlátlanul beengedje az Európai Unióba az uniós szabályoknak nem megfelelő mezőgazdasági termékeket, írja Jakab István, a MAGOSZ, és Pap Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. A Fidesz mindig az olimpia pártján volt, amíg viszont a főváros csőd szélén táncol, ez nem időszerű, jelentette ki a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Szentkirályi Alexandra a bejegyzésben felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy tisztázza a főváros pénzügyi helyzetét és kezelje a csődöt. A politikus egy néhány órával korábbi posztjában kijelentette, hogy hiába szeretnének sokan egy budapesti olimpiát, a főpolgármester elherdálta Budapest 100 milliárdos megtakarítását, Karácsony Gergelyék saját bevallása szerint is üres a kassa. Az olimpia büszkeséggel tölti el a nemzetet, és átgondolt tervezéssel a rendező városnak olyan fejlesztéseket hozhat, amelyek hosszú távon szolgálják a városlakók érdekeit. Amíg azonban a liberális szivárvány koalíció nem állítja talpra a főváros költségvetését, addig nem lehet olimpiáról komolyan beszélni, fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Sport. Az Európai Labdarúgó Szövetség fegyelmi eljárást indított a Magyar Szövetség ellen a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Az MLS honlapjának beszámolója szerint a rasszista vétségek múlt hétfőn a magyar válogatott 2-0-ra megnyert bosznia-hercegovinai Nemzetek Ligája mérkőzésén történtek. Amennyiben a fegyelmi testület bizonyítottnak találja a rasszista megnyilvánulások elkövetését, hogy várhatóan életbe lép a korábban felfüggesztett szankció, amely szerint a válogatott soron következő idegenbeli mérkőzésére a magyar vendégszektorba nem lesz engedélyezett a jegyértékesítés, olvasható a tájékoztatásban. Végül az időjárásról. Tovább folytatódik a felhőzet csökkenése, felhős területek főleg északon, északkeleten, illetve a Rábától nyugatra maradnak. A szélvédett derült tájakon pára helyenként sűrű köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, ennél enyhébb idő az Észak-Dunántúlon, hidegebb a keleti tájakon lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak! A zenei szerkesztő ma október 26-án szombaton továbbra is Túri Sarolta, a technikai pultnál viszont Péderi Zsoltot, este 6-kor Kovasz Inger Jenő váltotta fel. A bemondót Tikovics Ernőt hallják. Most műsorismertetésünk következik, mely után Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda Führerizéből olvasunk fel. 20 óra 35-től megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását. 21 órakor híreket mondunk. Azt követően pedig a zenemesterei szórakoztatják önöket. Tokai vételkörzetünkben, ugyanebben az időpontban Téka című műsorunkat sugározzuk, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson Leltár című kulturális összeállításunk szól. A 22 órai híreket pedig a Tudományról, Kultúráról Mindenkinek című műsorunk keddi adásának ismétlése követi. 23 óra 5-től a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána a Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb szokás szerint éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további szép estét és jó rádiózást kívánok!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fűrelis című regényének 34. részét hallják. A felolvasó Bánság Ildikó, a műsorszerkesztője Somosvári Eszter Anna.
Soha olyan szótlan mennyasszonyt, mint a testvérem, aki az érettségi befejezése után következő családi ebéden kapja meg Gianni gyűrűjét. Körülbelül annyira érdekelt az aktus, mint hogy milyen értékeléssel fejezi be a középiskolát. Már megvolt az útlevele, az enyémmel együtt készítette el az apám. Evben már mehetne már Kézához, hadd ismerkedjenek, csak jöjjön haza őszre, a szeptemberre tervezett esküvőre. Közönye az érettségi tekintetében indokolt volt. Sem ellensége, se rossz akarója, irigyese volt, a tanárok becézték, hátralevő életét Gianni biztosította. Számára a jeles napokon igazán nem forgott kockán semmi. Fogalmazni sose tudott, majd kibédi pár okos szóval kisegíti. A németből sokat javíthat értékelésén az írásbelin odacsempészett helyes fordítás, latinból meg csak talál Móri egy csecsemőnek való szövegrészt, ami némi irányítással túlesik. A fizikától neki nem volt félnivalója, testvérem még élvezte is. Nem csak Cili miatt nem izgattam magam az érettségi előtt, önmagam esetleges eredménye sem nyugtalanított, haló porában is áldja meg az Isten, Korondi megszervezte, ha valami okból fehér bénító jelenléte nélkül is beállna nálam fizikából a táblánál a pszichikai vesztegzár, ő meg François az ablakhoz csalják valamiképpen a főbizottsági tagokat. Boldner tanár úr meg villámgyorsan megoldja helyettem a táblán a tételt. A Kossuth utcán gyakran vonul vagy temetési, vagy esküvői menet. Csak lesz valami látnivaló, ami segítségével Korondi és Monsieur időt biztosít Boldnernek a segítségre. Bár az osztály esküszik rá, ha nem fehér kérdez, mindent tudok. Boldnerhez jártam évek óta ógörögre, nem csak kedvelt, de becsült is. Nem volt az a képtelen rendhagyó Averbóból származott akárhányadik számú Aoristos, amit rá ne vágtam volna a kérdésre. Hát persze, hogy megígérte, nem hagy cserben. Az érettség reggelén anyánkat hajnalban felkeltett az aggodalom, csodálkozott, hogy mindkettőnket költenie kellett, és két rendkívül higgadt, frissen mosott, vasalt matrózruhás lánynak nézhetett utána, akik visszaintegettek a sarokról, és minden izgalom nélkül ballagtak az iskola felé. Ilka néni háromszor utánunk köpött, ez volt a sikerhozó babona, ezt már nem is láttuk, pedig a kapuban végezte a szertartást. Oda menet azt tárgyaltuk, amit Katalin révén megtudtunk, a bizottság minden érettségi napon délelőtt és délután is visszavonul Milánó irodájába úgynevezett könnyű étkezésre. Mire beértünk az osztály elé, az érdekelteket a folyosón találtuk, engem nem kellett már bemutatni Ludwignak, ez az államtitkár érkezésének napján már megtörtént. A férfi zsaketben volt, méltányoltam miatta. 1935. júniusának első hetében kánikula volt, aznap úti ruhát viselt, most láttam először az érettségi méltóságát jelző komoly viseletben. Jó alakú, magas férfi volt. Milánó távoli rokona adatai között ugyancsak özvegy mi volt a szerepelt, életkora nem, de úgy éreztem, alig lehet sokkal fiatalabb az apámnál. Pici bókkal köszöntöttük Milánóikat, ő azonnal be is terelt bennünket az osztályba. Újat a teremben azért nem tapasztaltunk, mert azokkal, akik már átestek a vizsgán, betűre leírattunk magunknak mindent, amivel majd szembe kerülünk. Mi a legutolsó öt voltunk, akik még megmérettetésre vártak a névsor sorrendi szabálya szerint. Főtiszteletű úrról csak jót hallottunk, szelíd, irgalmas, soha nem zavar senkit új kérdésekkel, de az államtitkár életveszélyes, váratlan és kiszámíthatatlan feladatokkal bombázza kinek az állóképességét. A terembe a bizottságnak felhozták a csak rendkívüli alkalmakkal alkalmazott nagyasztalt, amely egy szertárban várta időnkénti felbukkanását. Amellett ült a bizottság, hátuk mögött külön kis támláspadon a két jegyző, Korondi és Monsieur. Mi meg öten öt pici asztalnál, amelyen papír volt és ceruza, hát ha fel akarunk jegyezni felkészülés közben valami gondolatot. A vizsga természetesen imával kezdődött. Maga főtiszteletű úr kérte számunkra az ég segítségét. Ezúttal nem énekeltünk, pedig most szerettem volna hangosan figyelmeztetni a jóisten, máshová ne nézzen, itt vagyok, éppen itt, ha eddig nem hagyott el, most se tegye. Az asztalnál középen Milánó ült, jobbján balján az egyház és az állam képviselője, az államtitkár mellett Kibédi, főtiszteleti úr oldalán Nóré, Rácz tanár urat csak a szimmetria kedvéért invitálták be, mert a fehér miatt berendelt Boldner tanár úrnak nem volt párja. Öten vizsgáztunk, ilyen sorrendben. Radetz, Simon, Szabó C., Szabó M. és Zöldi Mária. Simon pityerekve lépett be, de mindjárt abba hagyta. Milánó fegyelmezetten volt kellemetlen, de nagyon kellemetlen tudott lenni így is. Simon abba is hagyta a gyerekes viselkedését. Kiosztották az első magyar tételeket. Radetz nyitott a szigeti veszedelemmel. Korrekt előadást tartott. Csak a szépséges zárósorokat nem említette. Számon is kérte, és elmondatta vele az államtitkár, aki arcán csak akkor enyhült a merevség, amikor meggyőződött róla, Radetz hangjával érzékeltetni próbálja a zárósorok kivételes szépségét, amelyben föld, ég, hazaszeretet, férfi hősiesség parancsa, halljunk meg, ha szükséges a hazáért, olyan pátosztalan természetességgel olvad össze. Ez szereti a verseket, néztem gondolkodva Ludwig arcát. Ez nagyon szereti az irodalmat. Eddig se volt bennem félelem azóta, hogy Monsieur Cili útján beszámolt a személyemnek előkészített Korondi, Boldner és személye esetleges mentő akciójáról, de valójában most lettem igazán derülten nyugodt. Simon Adit kapta. Adit szívesen kihagyta volna az akkori irodalomoktatás, mert mint apám nagy nehezen kivallotta, úgy igazán nem kedvelték egyetemünk névadóját, de hát személyével új irodalmi iskola kezdődött, kihagyhatatlan volt. Kibédi zsenialitása megtalálta azt a tanulót, aki részint nem szerette, részint őszintén nem ismerte, nem is értette Adit. Elmondta, ami kevés, a nem is olyan régen elhunyt nagyságról mondható volt, hangsúlyozta debreceni iskoláztatását, versre csak egyre emlékezett, azt fakó hangon, de meggyőződéssel el is mondta. Tegnap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Nesze neked, Léda és Csinszka, gondoltam. Vártam, mi lesz. Főtiszteleti úr nagyon megdicsérte Simont. Senkinek nem volt kedve szondázni, hogy értékeli Adi hazáját és az irodalomba törtető hegedűsöket, s szürke jelentéktelenek botladozását. A feleletet elfogadták, a boldog Simon leülhetett. Adi cethal istene és marcangoló problematikájának esetleges boncolása láthatólag nem csak az egyháznak, az államnak sem volt érdeke. Jött a Micilink. Ő Mikes leveles könyvét kapta. Szépen elmondta az életrajzát a nemes száműzöttnek, még Mária Terézia elutasító válaszát is tudta. Aztán, mikor Rákóczi halála után a Rodostóban bekövetkezett masszív, egyszemélyes magányáig érkezett, történt valami a szokatlanul nagy csendben, amelyben mindenki testvéremet bámulta, mint egy festményt. Cili előadásában megváltozott a hangszín. Valóban recitált. Még lévai versét is idézte, és mert hangja zengése úgy akarta, a teremben hullámra hullám ütődött. Egy néma sziluett, meg nem fogalmazott, tompa jajszava is felhangzott. Ha illett volna, bizony meg is tapsolják, de mindenki úgy megrendült a valódi beleéléssel átadott nagy emberi tragédiától, hogy csak főtiszteletű úr szedte össze magát annyira, hogy azt mondja, Isten áldja meg az útjain, kedves gyermek! Ez megkapóan szép felelet volt. Ludwig habozott, aztán ránézett Cilire és közölte, egészen nagy jeles szabó kisasszony. Cili pukkedlizett, abban a pillanatban boldogabb volt, mint egész elkövetkező életében. Az arcán már ott csillogtak a könnyek, amelyekkel előre elsiratta sorsát, nem a márvány, hanem a földközi tenger mellett, és már szemében volt a látomás, amely Mária Terézia nullá redemcióját a Márkéza elképzelt magatartásával mosta össze. Berzsenyi és a magyarországi latin iskola. Nem néztem Ludwigra, pedig tudtam most, ha valaha, rendkívüli dobok. Kibédi tudta, mit kérjen tőlem, ha valakit a kölcsei által kisemmizett két csodát, Berzsenyit és Csokonait naponta olvastam a latinjaim mellett. Nem szabályos életrajzzal kezdtem, hanem az irodalmi kritika megszégyenülésével, mikor az alkotó halhatatlansága rácáfol arra, amit az esztéta képtelen felfogni vagy megérteni. Kibédi kicsit idegesen szugerált a nézésével, tartsam vissza indulataimat, ő tudta, a szózat az én valódi kedvencem, rendületlenül utasításával. A himnusz tőlem, a szemétől nem kér semmit, oda enged Isten kegyelmének. Volt oka az izgalomra, csak rá ne kezdje meggyőzni főtiszteletű urat erről, sem az államtitkárt kioktatni, milyen illetlenség egy szatmári követtől, ha beleveszél nála nagyobb költők stilisztikájába, és kivégzi a zseniális Berzsenyit ugyanúgy, mint Csokonaiban a magyar rokokót és a népnyelv tündérleleményét. Nem tévedett, nem akármilyen Berzsenyi képet rajzoltam a bizottságnak, mindazokkal a reflexiókkal együtt, amelyeket Kibédi már többször hallott tőlem. Főtiszteletű urat egy kicsit bénította a hőség, de az államtitkár megszégyenítően friss volt. Nagy figyelemmel végighallgatta a kívánt életrajzot, pillája se rebben, mikor a himnusz szerzőjét enyhe, de tagadhatatlan bírálattal illettem. De azért megjegyezte, a kisasszony túl gyorsan és könnyen minősít halhatatlanokat. Jogásznak készül, ha a leérettségizik. Klasszika filológusnak, államtitkár úr, és persze magyar szakra. Egyébként nem hiszem, hogy könnyen minősítenék, mikor védem a költőt, aki olyan hihetetlenül sokat adott verseivel a nemzetnek. Kölcsei azért ideges, mert nem tudja követni, különbözik az ízlésük, a képlátásuk. Államtitkár urat nem hagyja meg Berzsenyi látomásos építkezése. Micsoda villanások a sötétben, a szörnyetegek lábnyomai, a gonosz cudarok dagája. Senki így és ezt nem érzékeli. Most ő emelte fel a kezét, és főtiszteletű úr is felriadt bóbiskolásából, megint érdeklődve figyelt bennünket. Szokatlan képek, optika, ez való. Ön érti a szavak jelentését? Hogyne? Sok, ma már elavult szót használ a mester. A dagály az ő korában a gőg, a hencegés. Ha valaki, ő igazán lehetett volna akár gőgös is. Szép férfi volt, férfias férfi. Ilyen tekintetben is nyertes vetélytársa Kölcseinek. Milánó azt mondta, számára elég, láthatólag ismerem az anyagot. De engem érdekel, hallottam Ludwigot, folytassa csak kisasszony, ön szerint kik a szörnyetegek? Mik a szörnyetegek lábnyomai? Francuányaka megnyúlt. Láttam kimagasló fejét, bíztató mosolyát. Korondi meg a bizottság háta mögött kirántotta, és meglobogtatta a zsebkendőjét. Mosolyognom kellett volna, de nem tudtam. Éreztem, az én életemben most ismét fordult valami. Vadak között élünk, államtitkár úr. Bestiák, gonosz lelketlenek azok, akiket a mester cudaroknak keresztel. A gazok, akik lelkünkbe gázolnak, és az okozott sérülések jelzéseit ott hagyják tudatunk szövetén. Igazságtalan sértés ütötte seb, minden erőszak, gonoszság nyomot hagy rajtunk, mint láb lépése a havon. Ez keresztjéni válasz, mondta főtisztelendő úr. Engem meggyőzött. Milánó elpusztult volna, ha egy elismerő szót kellett volna kiejtenie, helyette viszont Ludwig szólalt meg. Ha ennyire érti és ismeri Berzsenyit, érdekelne, melyik verse adott önnek személy szerint a legtöbbet? Az-e, amelyben egy szemöldök ív szerepel, vagy egy kertépítészeti egység? Nem kellett várnia a válaszra, már feleltem neki. Egy harmadik, államtitkár úr, az, amelyben Grönland hidege és a sivatag forró homokja szerepel a Kamőnának nevezett múzsával. Lolli szemöldöke nem elég erős védelem a halál ellen. A rózsás labirintot is lebírja a tél. De az irodalmi tehetség, a művész ajándéka, az is, amit ő kapott, az is, amit ő ad másnak. Elpusztíthatatlan és örök, több, mint a szerelem, az ifjúság vagy a siker. Ez konkrétum. Kölcsei észrevehette volna, hiszen most is észrevette itt mindenki. Berzsenyi él, itt van most is a teremben. Tetszenek érezni a jelenlétét? Milánó keze lendült, de nem tudott megszólalni, mert Ludwig már beszélt. Én végeztem a tanulóval, méltóságos asszony, és gratulálok a magyar tanárának, kicsit irigyen, de tisztelettel. Kibédi külön meghajolt felé köszönetül, de Ludwig nem ránézett, hanem rám, és én is ránéztem, és akkor a szemek beszéltek. Az én pillantásom azt kérdezte, csak neki gratulálsz? Nekem nem? Az ő szeme válaszolt, de szenvedélyes vagy, te gyereklány, és milyen merész! Később el is dicsekedtem ezzel a szemek játszotta párbeszéddel Cirinek, de azt felelte, nyilván tévedek lelkesedésemben, nem történt itt semmi, csak káprázatosan feleltem, ami nem újság senkinek, legfeljebb az idegennek. Boldog volt a testvérem, nagyon boldog, olyan egyszerűvé tette számára a németből kért feleletet Kibédi, hogy meghatódtam. A Buch der Liebe-ből kellett elemeznie azt, du bist wie eine Blume. Pontos fordítást kapott minden dal előtt a mesternőtől. Hát persze, hogy le tudta fordítani, mit üzen a költő. Főtiszteletű úr azt mondta dicséretül, érezni lehetett, érti, és nem csak érti, érzi a szöveg minden szavát, amit Heine nekünk üzent. Testvérem boldogságában Heine életrajza helyett elmondta a Lessingét, senki se vette észre, csak Kibédi meg én. François boldogságában hang nélkül ütögette össze nagy tenyereit a bizottság háta mögött. Én következtem. Goethe szöveget kaptam. A Faust előhangját. Milánó olyan ideges volt, mikor látta, milyen örömmel emelkedem újra szólásra, hogy dobolni kezdett ujjaival az asztalon. Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten. Faust nyitánya. Ez megint szabálytalan és szokatlan felelet volt. Meglepő, milyen fiatalon felismertem a kontinuitás kezdő szakaszának fontosságát. Azt, hogy múlt voltaképpen nincs is, csak jelen van, amely a múltra támaszkodik és fején hordja a jövendőt. Így hármas egységként állják a cudarok dagáját momentán, vagy emlékezetükben, esetleg a várakozásban, mikor előre átélik a jövőt, vagy rettegnek tőle. Egyszer, évtizedek múlva írok majd egy hosszú elemzést a modern regénytechnika és Szent Ágoston időelmélete viszonosságáról, de csak e percben, mikor ezeket a sorokat írom, eszmélek rá hajdani előképemre, ahogy a bizottságot oktatom. Persze nem az időelmélet már a központi kérdés. Amire választ várnak, szándékosan nem lírai, nyelvtani kérdés. Az umlaut. Tessék, szállítottam azt is. Mindenki megdicsért, Milánó se hallgathatott, annyit tudott kipréselni magából, hát akkor ez is rendben van. Még következtek kérdések, mert főtiszteleti úr váratlanul felélénkült, őt az érdekelte, mit tudok Lessingről. Mondtam a német irodalomtörténet vonatkozó passzusát, kérdezte, szeretem-e, feleltem, Nátán miatt feltétlenül, de az én igazi választásom mégis Schiller szenvedélyes dráma művészete. Itt Ludwig kapcsolódott megint bele, kibédi meg kicsit nyugtalanul előre könyökölt, mi Schillertől csak balladákat tanultunk, ő sosem oktatott Schiller darabot, csak tartalmukat és némi részletet. Ami nem jelent semmit, mert ki tudná azt én, miket veszek kezembe otthon, mikor folyton vagy írok, vagy olvasok. De ha mondjuk elkezdem magasztalni az orleáni szüzet, vagy Stuart Máriát, nem történhetik-e meg, hogy a darabok esztétikai értékelése felkelti főtisztelendő úr kétejét? Szerencsére főtiszteletű úr megelégedett Polükrátész gyűrűjével. Ludwig viszont belekérdezett a könyv nélkül mondott Polükrátészbe, majd az érdekelte, ha játszanának az iskolánkban Schiller darabokat, kinek a szerepét vállalnám szívesen, igaz lélekkel azonosulva vele? Gyorsan kellett válaszolnom, nem illett várakoztatnom a bizottságot. Milánó így is villámlott már, döntenem kellett, mit merhetek. Engem a Don Carlosban legjobban az a szerencsétlen Eboli Adél érdekel. Azt megformálnám, de ilyet nem felel érettségin épeszű. Hát mondtam, ami megfelelt a jól nevelt tanuló normájának, és ami csak kis részletében volt nem valóság, hiszen hosszú ideig férjként alkalmaztuk a máltai lovagot a gyerekkori szüzsékben. Én Póza Márkit választanám, államtitkár úr, mert mérhetetlen bátorság kell ahhoz, amit ő kimond a királynak, mikor gondolkozásbeli szabadságot és politikai függetlenséget kíván az elnyomottaknak. Ludwig most ismét kibédinek, a szaktanárnak gratulált, aki lenyelte az igazságot, hogy csak Schiller balladák és egyes darabok kurta jelenetei vannak a tankönyvben, dráma egy sor sem. Néztem őket, ahogy összesúgnak, és ismét gratulálnak kibédinek. Mit szólnának, ha bejelenteném? Nekem Póza a férjem volt sok éven át, de már nem máltai lovag. Nekem általában egész gyűjteményem volt irodalmi férjekből. Megálltam, hogy csendben maradjak. Csak a szám őrizte meg az etruszkok szobrairól tanult csepp ajakmoccanást. Horácius Lalagéjának általam annyiszor elképzelt mosolyát. Tudtam, hogy azt, ahogy ott némán és egy parányit rezdülő szájjal hallgatom őket, senki se fogja elfelejteni. Csak éppen mindenkinél más lesz egyszer az emléke, hogy Ludwignál mi, abban voltam a legbizonyosabb. Mi Schillerről beszéltünk, elszállt az idő. Jött a következő felelő. Zöldit sürgették. Mit tud Camissóról? Nemigen figyeltem, már előttem volt a Tacitus egyik kaputja. Móri reménykedve nézett rám, bizakodva, ha úgy felelek, ahogy megszokta, őt is megdicséri az államtitkár. Ránéztem a szövegre, aztán hátradőltem és jeleztem, nem kérem a felkészülési időt. De hiszen el se olvast a gyermek, mondta főtiszteletű úr. Milánó hangosan sóhajtott, s a sóhaj azt mondta, kezdi már. Már átfutottam, püspök úr. Kezdhetem? És mondtam szépen, világosan, szabatosan, egy egész sűrű lapot kaptam az Annalészből. Olvasta, mintha magyar könyvet tartanék a kezemben. Ludwig furcsa módon ingerült lett, mint akinek most már elege van sajátságos szereplésemből. Megállított azzal, most majd ő csapja fel valahol a Tacitus, ő választ szöveget, mert ezt a szöveget szemmel láthatólag ismertem. Nem vitatkozott vele senki. A testület tudta, amit tudott. Ludwig három helyen ütötte fel az Annálészt. Nem boldogult velem. Mondtam azonnal magyarul. Akkor kért egy agrikólát. Móri azt is szállította. Az államtitkár felcsapta a közepén, elém tette, fordítottam azt is. A teremben mindenki, aki engem ismert, érezte. Ez így nem lesz jó. Nem én fogok szégyenkezni a végén, hanem Ludwig, akit személyemmel kapcsolatban már eddig is ért pár meglepetés. Kibédi szeliden rátette szép pecsétgyűrűs kezét az egyre idegesebb férfi karjára. Államtitkár úr, valamit elmulasztottunk közölni. A lány úgy beszél latinul, mint más élő nyelveken, 3 éves kora óta latinul társalognak otthon az édesapjával. Őt így kell elfogadnunk.
Szabó Magda a Führerliszt című regényének 34. részét Bánsági Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A most elhangzott részt vasárnap, tehát 27-én 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a Medgyesi Zsófia szalézi nővérrel múlt héten megkezdett beszélgetésünket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mindannyian Istenhez tartozunk, és az ő jelét viseljük a szívünkön, és a missziós küldetés, hogy adjuk tovább azt az örömhírt, hogy igen, van feltámadás, hogy igen, van remény, hogy a halál nem az utolsó szó, hogy a szenvedés, az csak egy állomás, és onnantól kezdve van tovább. Ez minden keresztény embernek az az öröme kéne, hogy legyen, ami erőt ad. Az, hogy utána már milyen hivatás, hogy most családos, vagy éppen egyedülálló, vagy hogy éppen szerzetesi, ez már az Istennek az álma és az ajándéknak az elfogadásáról szól, de mindannyian erre vagyunk hivatva, hogy Isten szeretetének a csatornája legyünk a világ számára, mert hogyha ő fogja a kezünket, akkor mihelyt megfogjuk valakinek a kezét, valójában megtörténik az, hogy az Istennel fogunk kezet.
És volt egy ilyen konkrét pillanat, amikor így érezted, hogy akkor most Zsófikám, én szeretném, hogyha te az én szerzetes nővérem lennél.
Igen, volt. Vicces, mert alapvetően elég konkrét ember vagyok, és a jó Istennel is így jól megbeszéltem, hogy jó, itt vagyok egyetemen, de most már hivatás kérdésben én szeretnék választ kapni, és adatott egy lehetőség, hogy Erasmusszal külföldre utazzak, és úgy voltam vele, hogy jól van, uram, letelik ez az időszak, én utána választ szeretnék kapni a hivatásomban, és úgy hazajön, hogy ezt intézem. Mert ha nem szerzetes, akkor én meg akarok házasodni, szeretnék egy szép keresztény családot, és így haladni előre. Most az a döbbenet, hogy az Erasmus ideje alatt, amit külföldön töltöttem, tele volt annyi jelzéssel, hogy nekem szerzetes hivatásom van, csak nem tudtam felismerni. És úgy jöttem haza, hogy hát, szerintem nekem családos hivatásom van. 98% nekem ez, de ezt a 2%-ot, hát, azt nem tudom lezárni. Hogyha mégsem ez lenne az utam, uram, akkor szólj, így megbeszéltem vele, hogy akkor legyen így. Én megmentem, hogy járjam az utamat, és nagyon vágytam közösségre. Nem volt nekem elég, hogy a gimiben volt hittan, szerettem volna egyetem alatt is folytatni. Volt bennem ez a vágy mindig, hogy ismerni az Istent, hisz végtelen, de egyszerűen vonzott, mint máig. És nagyon hálás voltam, amikor pont Albertfalván megérkezett Gável Henrik atya, és elindított egy ifjúsági közösséget, csütörtök esti hittanokat, és nagy örömmel kezdtem el oda járni, és rengeteget kaphattam. Mindig azt éreztem, hogy van egy újabb plusz gondolat, ami lelkileg kibontakoztat, hogy megismeretem jobban az Úr Jézust, hogy itt van velünk az oltári szentségben, és csak felerősödött bennem az, hogy milyen jó vele lenni. Tehát egyszerre tágult bennem a szívemben a vágy a vele töltött idő iránt, illetve az, hogy vele és érte tenni. És olyan érdekes volt, mert ebben az időszakban kezdték el mondani az emberek, hogy te Zsófi, neked nincsen hivatásod, és így hát mondtam, hogy hát van családos, és hogyha hívna az Isten, akkor mennék, de nem hív, és még dühöngtem is, hogy hát a családos is ugyanolyan hivatás, és hát nyilván, de már ott volt valami, kezdett valami kibontakozni. Szívesen elmesélem ezt a részt így a hivatástörténetemből, mert rendkívüli számomra megtapasztalni azt, hogy mennyire konkrét az Isten az ember életében. Ugye elmélítettem a családos táborokat is, és hát most már szervezőként vettem részt 2017-ben, meg hát már ott előtte is rengeteget segítettem szívesen. És hát elérkeztünk Bodajkra. Most Bodajkon tudni kell, hogy van egy Mária kegyhely. Én akkor tájt így fiatalként már nagyon kezdett elegem lenni, hogy egyedül vagyok, és hogy most már szeretném az utamat. És akkor csak így ennyit mondtam a szűzanyának, hogy most már elegem van, nem bírom tovább, küld a férjemet. Jó volt, otthonos volt, nem gondolkodtam sokat rajta, hogy most itt hány üdvözlégyet kéne mondanom, egyszerűen csak sóhajként jött belőlem, mert így éreztem magam. És az volt a döbbenetes, hogy a családos tábor alatt volt egy olyan szent mise, ahol pont az elköteleződésről volt szó. A szerzetes és papi hivatásokért imádkoztunk, és gondoltam, hogy hát majd, ha én már nem lehetek szerzetes, akkor majd a fiam az, hadd legyen pap. Nem is értem, miért nem akarják a szülők, hogy a gyerekük pap legyen. És ott abban a pillanatban jöttem rá, hogy Uram Jézus, hiába mondogatom neked, hogy mindenem a tiéd, hogyha nem nyitom meg a szívemben ezt a kérdést, hogy szerzetesség. Mert mindaddig a pillanatig, ha jött egy gondolat, majd ha szerzetes leszek, akkor ezt a rózsafűzért fogom imádkozni, majd ha szerzetes leszek, erről fogok írni, majd ha, és mindig így löktem el magamtól, hogy nem Uram, majd döntsd el te. És így szépen így megoldottam az életemet, hogy erről nekem nem kell gondolkodni. Hát nyilván el sem tudom képzelni, hogy merre, mikor és hogyan. És ott abban a pillanatban ott megértettem, hogy tehát akkor igazából hazudok, ha azt mondom, hogy mindenem a tiéd, de ezt a részét a szívemnek nem merem megosztani veled. Hát akkor jött az a pillanat, hogy akkor nyissuk meg a szívemet. És akkor, ha szerzetesség, akkor legyen. Úgyhogy miután bocsánatot kértem így az Úr Jézustól, utána ez a dolog így elindult, hogy akkor menjünk, és úgy éreztem magam, mint aki egy fekete lyukba ugrik bele, mert ötletem nem volt, hogy ez hogy néz ki. Nyilván vonzott már korábban a Kármelnek a világa, tehát a Viai Szent Teréznek nem csak a barátsága, hanem a lelkisége is elkísér, a szemlélődés utáni vágy, a tudni megállni és rácsodálkozni a dolgokra, ami az imádságnak is egy nagyon intenzív dimenziója, hogy az ember így megtapasztalja az Istennek a jelenlétét. De ezután indult el egy olyan intenzív keresés, amilyen csiki-csuki játék volt, hogy igen, nem, mi lesz, ha nem tudom, ezer kérdés. És itt volt egy nagyon sarkalatos pont, ugyanezen a nyáron, augusztusban, hittantábor volt, 0-24-ben a gyerekekkel, és megtapasztaltam egy olyan mennyország érzést, hogy reggel szentségimádással kezdhettem csendben ott az Úr Jézusnál, utána közös szentmise is a gyerekekkel a nap folyamán, de végig játék, akkor a zsiványokkal egy picit így megharcolni, hogy mi van, akkor hogy mindenki menjen időben enni, akkor aludni, és a többi. És nagyon boldog voltam így velük ott. És akkor fogalmazódott meg bennem nagyon intenzíven egy imádság alkalmával, megint szentségimádáson, hogy jó, Uram, én a tisztaságért és a fiatalokért szeretném szentelni az életemet. De még mindig azt éreztem, hogy ez nekem nem elég, mert mindannyian arra vagyunk hívva, hogy tiszta szívvel élj, bármilyen hivatás is legyen, és ez még mindig bármelyik hivatás lehet, és akkor föltettem a kérdést, hogy hogyan tovább. És akkor jött a gondolat, hogy szalézi nővérek, és ennyi. Az egészben az volt a döbbenet, hogy én nem tudtam, hogy léteznek a szalézi nővérek, és úgy voltam erre, hogy ez jó, ez eszembe jutott, majd rákeresek a neten. És nagyon viccesen hangzik, de tényleg így volt. És utána rákerestem a neten, és igenis léteznek szalézi nővérek. Tudtam, bocsánat, zárójelben, hogy szalézi testvérek léteznek, mert már, mint mondtam, hogy Don Bosco iskolába jártam, ahova néha jöttek a szalézi testvérek. De ötletem sem volt, hogy léteznek nővérek is. És amikor megtaláltam, hogy van hivatás gondozó, vagy hivatás tisztázó lelki gyakorlat, zárójelben hivatás tisztázó lelki gyakorlat abban segít, hogy a kereső ember felfedezze, hogy mégis mi az Isten álma róla. Ez nem azt jelenti, hogy elmegyek és rögtön szerzetes leszek, mert annak semmi értelme nem lenne. Arról szól, hogy felfedezzem, hogy alapvetően én ki vagyok, milyen vágyak vannak bennem, és hogy utána mi lehet az Istennek a vágya velem, mert Isten boldoggá akar tenni. Ennyi az ő lényegi szándéka, mert szeret, és azt akarja, hogy boldog legyek. Na most ő készít mindenki számára egy utat, amit szabadon elfogadhatok, vagy sem. És én ezt meg akartam ismerni. A csodálatos az volt, hogy amikor én elmentem Pessi de Kuti rendházunkba, akkor én már az első találkozás után éreztem belül, hogy én szalézi nővér leszek. Nyilván utána jött egy hosszú benső küzdelem, harc, az összes félelem, ami lehetséges előjött bennem, de sok segítséget is kaphattam, és utána nem sokkal megfogalmazódott a végső döntés számomra. Édesanyám nagyon sokat segített, mert ő volt, aki végül kimondta, hogy hát de Zsófia, a szabad akaratodat nem hagyhatod az Istenre, neked kell dönteni. És ez akkora lendületet adott nekem, hogy ja, tehát, hogy mindig hárítottam, hogy majd Istenem, majd döntsd el te. Nehogy véletlenül rosszul döntsek, mert olyan nehéz dönteni az életben. De édesanyámnak ez a mondata, ez tényleg sorsfordító volt, mert bátorságot kaptam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy jó, én vágyom erre, úgy érzem, hogy a Jóistennek is ez a vágya velem, akkor csináljuk. És az volt a csodálatos, hogy az ott kimondott igen, az mind máig elkísér, nem próbaidőre léptem be, hanem úgy, hogy akkor ezt csináljuk végig. És ahogy haladtam előre az úton, egyre inkább csak megerősödhettem abban, hogy igen, az Isten tényleg ide hív, nagyon konkrét, nagyon egyértelmű jelekkel jelezte, és folyamatosan visszacsatol, hogy merre van az irány. Szokták mondani, hogy a szerzetési hivatásnak vannak jelei, ezt az elején nem értettem, hogy ez mi, és ez hogy, és próbáltam foggatni a szerzeteseket, hogy ez mégis hogy van, hogy rájöjjek, hogy nekem amúgy nincs hivatásom. De felfedezhettem aztán később, hogy ez hogyan működik. És akkor így a jelre visszacsatolva, ugye minket szalézi nővéreket úgy is hívnak, hogy segítő Szűz Mária leányai. Említettem a kegyhelyet, hogy a szűzanyához kiáltottam, utólag tudtam meg, hogy ez a kegyhelyes segítő Szűz Mária templom volt. Úgyhogy számomra akkor esett le, hogy a szűzanyától ajándékba kaptam a hivatásomat, és Jézus kaptam ajándékba, hogy mellette köteleződjek el egész életemre.
Az nagyon megragadott, amit az édesanyád mondott, hogy a szabad akaratodat nem hagyhatod a Jóistenre. Én is úgy képzelem, hogy az a legjobb, hogyha az ember a teljes életét úgy átadja a Jóistennek, és az ő tenyerénre ül, és azt mondja, hogy akkor Istenem, tégy velem, amit akarsz. De ez jó gondolat, hogy igen, igen, csak nekem meg kell hoznom azt a döntést mindig, hogy valóban ott legyek, és ne is jöjjek le róla, mindent át tudjak adni neki.
Hát meg újra, meg újra, meg újra. Azt hiszem, ez sok kicsi igenből összetett, nagy igen. Meg hát a Jóisten ismer bennünket, tehát tudja, hogy szükségünk van arra, hogy éreztesse a közelségét, hogy éreztesse azt, hogy velünk van, hogy erőt ad. Amikor nagyobb kihívás van, akkor elküldje a kellő embereket, akiken keresztül tud szólni, és meg is adja azokat a szükséges és kellő nehézségeket, amiben tudunk növekedni, és megengedi, hogy elessünk. Azt hiszem, hogy tényleg a mennyei atya a legnagyobb nevelő. Azt hiszem, a jó nevelő az engedi, hogy elessünk, mert igaz, hogy végig ott áll mellettünk, amikor el is esünk, és tartja a kezét, hogy belekapaszkodva fölálljunk, de nem csinálja meg helyettünk. És Isten, ha meg is engedi, a nehézséget meg az elesést ott van, hogy utána együtt álljunk föl, és sose hagy cserbe, és megengedi, hogy újra próbáljuk, ha elestünk, akkor fölálljunk, végtelen megbocsátásával vesz körül, és ezt mindenki felé akarja és vágya közvetíteni, hogy ne féljünk vele haladni az úton, amikor meg nagyon nehéz, akkor úgyis a karjaiba vesz.
Van egy hatalmas erőd, igen, egy belső erőd, amit még szerintem a rádióhallgatóink is éreznek.
De ez nem az enyém, ha van.
Igen, igen.
Ez az övé, Jézusé.
Igen, és hogy te ezt hogy szoktad, hogy lehet erősíteni ti nővérek, illetve a szalézi
rendben is meg? Hogy néz ki a lelkijegyzés, hogy kézzelfogható legyen a lehetőség. Én azt hiszem, hogy az embernek a lelki élete, a keresztény lelki élete, az kapcsolat. Én nem azért lettem szerzetes, hogy vallásosabban éljem meg a vallás gyakorlataimat, hanem mert az Isten, a hit, az az Istennel való személyes kapcsolat, ami nem kér kevesebb energiát, mint bármelyik más élő személlyel való kapcsolat. Tehát ahogy a barátság, ahogy a párkapcsolat, ahogy a házasság, ahogy a gyerekekkel való kapcsolat időt és energiát kér és vágyik, ugyanígy az Istennel való kapcsolat is. Igazából az összes kihívás megtalálható az Istennel való kapcsolatban, mint ami a bármelyik emberi kapcsolatban, és azt hiszem, csak nem merjük kimondani. Az emberi kapcsolatokban elmerjük fogadni előbb-utóbb, hogy van konfliktus. De az Istennel való kapcsolatban nem vállaljuk föl, hogy lehet konfliktus, pedig igenis lehet, és az Istennel is lehet haragudni, remélem ezzel senkit nem botránkoztatok meg, de lehet rá haragudni, a legfontosabb csak az, hogy ne engedjem el közbe a kezét, hogy beszéljük meg, hogy próbáljam meg, merjem kimondani, és tudom, hogy ez nem olyan, hogy rögtön fejes lehet ugrani, mint ahogy ha egy barátság fejlődését nézem, nem mondom el rögtön azt, ami nekem a legfontosabb, ahhoz kell a bizalom, ahhoz kell egy befogadottság, elfogadottság érzés, hogy szeretve vagyok. És az Isten a legudvariasabb, a leggyöngédebb személy, aki persze tud végtelenül hatalmas is lenni, ha kell, és hallatja a hangját, de ő ott fog állni az ajtóban, és kopogtat mindvégig, amíg mi nem nyitunk ajtót, ő nem fog ránk törni. Hát olyan tiszteletben tartja a szabad akaratunkat, hogy szokták mondani, hogy a szívünknek a kapuját csak belülről mi tudjuk kinyitni, és az Isten ott van és zörget, és ajánlja a szeretetét, az irgalmát, a barátságát, a megbocsátását, de erre csak mi magunk tudunk válaszolni. Na most ez a lelkijegyzés az lényegében erről szól, hogy hogyan ápolom ezt a személyes kapcsolatot az Istennel. Nyilván ehhez hozzátartoznak a közösségi imádságok is, tehát az imádság, mint olyan, ha lelkijegyzésről beszélek, akkor annak az egész fogalmát kéne talán újraértelmezni, hogy mégis ott mi történik? Tehát az imádság az nem más, mint tényleg párbeszéd, beszélgetés Istennel, beszélgetés, ahogy az ember előre halad, egyre jobban megtapasztalva valakivel, aki végtelenül szeret, aki feltétel nélkül szeret, aki előtt lehetek önmagam, aki annyira szeret, hogy a szeretete leolvasztja a maszkokat rólam, és onnantól kezdve lehetek teljesen én, ahol nem kell önvédelmi falakat húznom, ahol föltárhatom a sebeimet, ahol engedhetem, hogy ő azt érintse, és ő hozzányúljon, és gyógyítsa azokat. És ahogy az imádságban az ember egyre bátrabban mer oda helyezkedni, hogy igen, hiszem, hogy Istenem itt vagy, hogy jelen vagy, hogy szeretsz engem, akkor én itt szeretnék számodra is jelen lenni. Szeretném eléd hozni ezt, szeretném eléd hozni azt, az embereket, akik számomra fontosak. Talán egyszerűbb ezt az egészet úgy elkezdeni, mert nem egyszerű föltárni rögtön, hogy mi van belül. Csomószor lehet az, hogy kényelmetlen számomra az Isten előtt föltárni, hogy fúj, nekem ilyen sebeim vannak, vagy hogy itt nem jól éltem meg ebben a kapcsolatban, vagy igen, tudom, hogy ez itt egy elrontott lépés volt, és most ezt vállaljam föl, de mi van akkor, ha itt engem ő elítél, ha ellök, ha... És jönnek ugye elő azok az emberi tapasztalatok, amit az élet során kaptunk, mert az Istenről alkotott képünket azt első körben az emberi kapcsolódásainkból tudjuk vetíteni. Utána később, hogy az ember személyesen is megtapasztalja Isten jelenlétét, abból bontakozik ki, hogy ő valójában nagyon sokszor nem is olyan, mint aminek gondoljuk. És akkor oldódnak a félelmek, hogy elmerjek mondani neki olyat, ami fáj. Itt tud feloldódni esetleg egy-egy gát, hogy ja, a szentgyónás az nem arról szól, hogy akkor most elmondom a bűneimet csupán, és akkor lehet, hogy megítélnek vagy sem, hanem arról szól, hogy felismerem, hogy itt van valaki, aki végtelenül szeret, és csak be akar gyógyítani, és nyújtja az orvosságot, és csak annyi kell, hogy én elfogadjam. És itt ez már egy újabb dimenzió, hogy akkor hogyan van jelen az Isten? És azt hiszem, hogy itt egyébként Jézus személy az egyetlen, aki igazán tényleg útigazság életként tud vezetni bennünket, mert annyi mindent lehet hallani a világban. De Krisztus azzal, hogy eljött a világba, és elmondta, hogy hogyan szeret a mennyei atya, onnantól kezdve nekünk stabil útunk van felé. És ha az ő nyomába lépünk, hogy elfogadjuk az ő kinyújtott kezét, ami annyit mond mindenkinek, hogy gyere, kövess engem, szeretném a barátságomat neked adni, itt vagyok minden nap, hogy odaadjam magam neked, még hozzád képest is törékenyebb leszek, hogy az oltári szentségben kenyérként tápláljalak. Egy egészen más Isten arcot fog nyújtani, amiben azt hiszem egy idő után mi sem félünk törékenyek lenni, mert az ember végtelenül törékeny, rengeteg sebet hordoz szerintem mindenki, és onnantól kezdve, hogy az ember megérzi azt, hogy ezek a sebek nem elutasítottak, hanem végtelenül szeretettek annyira, hogy valaki meghalljon érte, akkor onnantól kezdve valahogy az ember bátrabban mer ezzelé az Isten elé állni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk az indulásod, az ideérkezésed és az azóta eltelt időszak történéseit, illetve ezeket a lelki gondolatokat épülésünkre szolgált.
Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
Kedves hallgatóink! Medgyesi Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hogy házamba térj, egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem tér, meg könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá a véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá a véred, ruhádnak szélét érintem én. Élet és béke a sebem helyén. Tested és véred úgy kell a szabadulás. Tiéd a szél, szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, mentsd meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, legyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, mentsd meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, legyen szabaddá véred, sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, mentsd meg.